És itt van velünk a stúdióban Szabó Anna, a növekedés.hu újságírója. Szia, jó reggelt!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első blogban arról fogunk beszélgetni, hogy ugyebár záporoznak a GDP számok, például Franciaországból jött ki, de a mai nap folyamán azt hiszem Németországból is várhatunk, és hát még inkább záporoznak a GDP előrejelzések, amik egyre rosszabbak lesznek, ahogy húzódik el a háború. Ez Magyarországra is abszolút igaz. Most mik az előrejelzések? Mennyivel vágták vissza a nagy hitelminősítők a prognózisokat?
Igen, tegnap előtt a Moody's, a legnagyobb hitelminősítő, az eddigi 4,8-es idei GDP növekedési kilátást 2,8%-ra vitte le, ami azért egy nagyon jelentős módosulás, és mindezt a háborúval indokolta. És nagyon jól lehet látni, hogy ahogy haladunk előre az évben, ahogy most már ugye 2 hónapja tart a háború, 2 hónap, 5 napja, uh-huh. úgy egyre inkább csökkennek a GDP előrejelzések, tehát 5% körüli GDP előrejelzéssel kezdtünk, és utána az MNB-nek az inflációs jelentésében már 2,5%-4,5% szerepelt, annak fényében, hogy mikor záródik a háború, a nagy bankok is most már olyan 3-4% között, most már inkább 3% körüli GDP előrejelzést, illetve hát most bejött a Moody's-é, tehát gyakorlatilag hétről hétre megy lefelé a növekedési várakozás, nem csak nyilván nálunk, hanem a régióban is. Ez a háború elhúzódása, az inflációs félelmek, tehát az energiaárak tartósan magasan maradtak, most már ezt lehet látni. Az áramára, olajár, gázár, ezeket mind látjuk, hogy tartósan magas szinten maradtak. Úgyhogy ennek az inflációnak a legnagyobb része ugye importált infláció nálunk is, és ha megnézzük a régiós országokat, távolról sem nálunk a legmagasabb, tehát például a lengyeleknél is magasabb lesz, majdnem 10%, a cseheknél 11%, és akkor a Baltikumról még nem is beszéltünk, ahol
egyébként
ennél még magasabb lesz.
Ez az infláció tényleg nagyon egyszerűen elképzelhető, hogy hogyan fékezheti a gazdaságot. Pont most reggel Spanyolországból jött ki például, hogy friss márciusi kiskereskedelmi adat, az emberek már visszafogták a költéseiket, mert csak az alapvetőt vesszük meg ilyen árak mellett, és tényleg a horribilis áron el kell, vagy eladható tartós cikkeket meg inkább későbbre halasztjuk.
Igen, tehát ez az egyik lába, a fogyasztási módosulás, illetve hogyha magasak az inflációs várakozások, akkor ezek amúgy is beépülnek az árakba, tehát ez egy öngerjesztő hatású. A másik, ami szintén lehúzza a gazdaságot, hogy egyszerűen az infláció megfékezése miatt alapkamatot kell emelni. Ha alapkamatot emelnek a jegybankok, akkor ez ugye begyűrűzik a lakossági hitelkamatokba is, és kevesebben fognak hitelt felvenni, a bankok kevésbé fognak hitelezni, és egyébként ez szintén a Moody's-nak az előrejelzésében szerepelt, ott is felére vágta a hitelezésnek a növekedését a 12-ről 6%-ra. Tehát ez azt jelenti, hogy a lakosság és a vállalatok is jóval drágábban jutnak hitelhez, és ez pedig és az energiaárak durva emelkedése a vállalati nyerességességet fogja vissza. Tehát ez egy lefelé tartó spirál, amiben most így belekerültünk, és amíg ez a háború nem fog véget érni, addig most nem jók a kilátások egyáltalán.
És a második blogban fogunk beszélgetni egyébként konkrétan a háborús eseményekről is. A Kijevet ismételten két támadás, robbantás rázta meg, miközben ott volt az ENSZ főtitkár. Előre láthatólag azért nem úgy tűnik, hogy a háború nagyon hamar megoldódna, és mondjuk az energiapiaci válság is hamar rendeződne.
Nem, sajnos egyáltalán nem. Itt a magas árak miatt, tehát itt a fogyasztói vásárlási magatartás megváltozása, az alapkamat megváltozása, a hitelezés, és hát azért azt se felejtsük el, hogy az állam adósságnak a finanszírozása is többe fog kerülni, hiszen ahogy emelik az alapkamatot, úgy a kötvényekre kifizetendő kamatok is emelkednek, úgyhogy ha valaki állampapírban tartja a pénzét, infláció követőben akkor annak is. Tehát ezek mind plusz kiadások lesznek, és akkor még a háború okozta plusz kiadások, egyéb másik kiadásokról még nem is beszéltem. Tehát itt mindenképpen úgy néz ki, hogy valószínűsíthetően a költségvetési számokat át kell írni egy másik GDP növekedésre, egy másik inflációra, valószínűleg a forintárfolyamot is módosítani kell, tehát a forintárfolyam is nyilván a háború miatt is vonják ki a feltörekvő, tehát közép-kelet-európai, kelet-közép-európai régióból vonják ki a pénzeket, eközben ugye van egy jegybanki kamatemelés az Egyesült Államokban, legalábbis ez várható, tehát azokban, tehát oda is mennek innen pénzek, tehát a feltörekvő piacokról mennek ki pénzek, ezek mind-mind nekünk plusz költséget jelentenek.
Egyébként ezt már lehetett tudni nagyjából az év elején is, hogy idén egy szigorúbb költségvetési politikára lesz szükség, kicsit akár az állami beruházásokat vissza kell fogni, de hát most tényleg egy felsoroltad a kockázatokat, és főleg kockázatot jelent az, hogyha mondjuk nem sikerül a helyreállítási alapból rövid úton uniós forrásokhoz jutni. Szóval hogyan látod ezt a sokak által ugye megszorításoknak nevezett, mások által ugye szebben fogalmazva költségvetési kiigazításnak nevezett folyamat? Ez már nagyon el kell, hogy induljon, nem? Akár szektorális különadók formájában.
Azért én még nagyon optimista vagyok, főleg a tegnapi kormányinfó után. Már korábban is egyébként voltak erre jelzések, hogy a kormány valószínűleg meg akar állapodni minél hamarabb itt a jogállamisági kérdés ügyében. Mindenkinek az az érdeke, hogy gyors és békés megoldás legyen, minél hamarabb meg tudjuk kapni a helyreállítási alapból a 7 milliárd euró körüli pénzt, ami elvileg jár nekünk, és van még a 9 milliárd eurós kedvezményes hitel, ami nekünk most nagyon jól jön, hiszen ennek a kamata nyilván sokkal
alacsonyabb. Most már a hitelhez is hozzá szeretnénk férkőzni, ugye?
Igen, hát ez mindenkinek jár, föl is vette egy csomó ország, és ez pont a COVID utáni helyreállítási alap, ez a 750 milliárdos uniós helyreállítási alap. Ebből nekünk 9 milliárd euró kedvezményes hitel jár, és ezt is, hogyha föl tudjuk venni, akkor ezzel is tudjuk csökkenteni a kamatkiadásokat. Tehát én abban bízom, hogy lesz egy megállapodás. A másik, amire már láthattunk törekvéseket, már tavaly bejelentették, hogy 750-800 milliárd forintos beruházást eltolnak, tehát időben ezek majd később fognak megvalósulni. Valószínűleg ez a lista majd még tovább fog bővülni. Tehát hogyha ennyivel meg lehetne úszni, az nagyon jó lenne, illetve most látjuk, szintén a tegnapi kormányinfon bejelentették, hogy további nyugdíjemelés lesz, ez ugye újabb kiadás. Tehát azért azt lehet látni, hogy ha lehet, akkor a beruházások eltolásával valamennyire, hogy ne kelljen plusz szektorális adókat kivetni. Uh-huh. Szerintem azért ezt megpróbálják elkerülni, de hogyha a háború el fog húzódni továbbra is, és hát itt most már nem csak a háborúról van szó, hanem az energia függőség most már olyan szintű bizonytalanságot okoz, hogy ez szintén a gazdasági élet szereplőire nagyon rosszul hat.
Zárjuk itt az első blokkot azzal, hogy ugye a Moody's-zal kezdtünk, hogy gyakorlatilag lefelezte a magyar GDP előrejelzést, és ez egy folyamat sajnos, hogy egyre rosszabb prognózisok fognak megjelenni. Szerinted Európában sok helyen lesz recesszió, sok helyen lehet akár gazdasági zsugorodás is, vagy ennyire azért nem kell pesszimistán felfogni a dolgot?
Hát egyelőre induljunk ki abból, ami a legutolsó, de hát ez is márciusi adatokon nyugvó nemzetközi valuta alap előrejelzés, ez szerint egy olyan 2,5% körüli euróövezeti növekedés várható. A mi régiónkra egy 3-3,5%-ot mondtak, de mondom, ez márciusi. Hát azóta most már április vége van, és valószínűleg ezek még lejjebb fognak menni. Már ők is egyébként jelentősen lejjebb vittek, ami januárban jelent meg globális gazdasági kitekintő. ez a márciusi adatokat ugye már áprilisban publikálták, tehát valószínűleg ez még lejjebb fog menni. Mondom, most egy olyan 2,5-3%-os átlagos európai uniós növekedést jeleztek előre, ez valószínűleg lejjebb fog menni.
Folytatjuk a beszélgetést a 10 órai híreket követően, tartsanak velünk akkor is Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával. Itt a Reggeli Monitorban hamarosan közlekedési hírekkel, 10 órakor gazdasági információkkal jelentkezünk.